Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Karácsonyi ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 328. dicséret első versét. Elfoglalva dicsérjük tovább a mi Urunkat, énekeljük a 318. dicséretünknek mind a 8 versét. a mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenek szent igéjét, amint az megírva található János evangéliumában, János evangéliuma első részében, az első 14 versben.
Kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Ez kezdetben az Istennél vala, minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János. Ez jött annak bizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely a megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ által lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és lakozik mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Miértek imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy ünnepet szentelhetünk. Hálát adunk neked azért, hogy a hétköznapok feladatai, terhei, örömei és nyomorúságai közepette vannak olyan napok, amikor megállhatunk, amikor gondolkodhatunk a te csodáidról, amikor emlékezhetünk a te csodálatos tetteidről, és amikor olyan áldást, olyan erőt kapunk, olyan világosságot és fényt, amely az életünk sötétségébe, mélységeibe is bevilágít, és megváltoztatja az életünket. Köszönjük neked a karácsony ünnepét. Áldunk téged a legnagyobb ajándékért, a te szent fiadért. Olyan felfoghatatlan, olyan titok az, hogy Jézus Krisztus megszületett erre a földre, és hogy őt látva, benne gyönyörködve láthatunk téged is, Atyánk. Köszönjük neked azt a nagy kegyelmet, amelyet Jézus Krisztusban kaptunk. Köszönjük a bűnbocsánat örömét, a megváltozott új élet lehetőségét, köszönjük a mennyországból ránk áradó áldásokat és erőket. Mennyei Atyánk, megvalljuk neked, hogy már annyiszor hallottuk a karácsonyi örömüzenetet, sokszor az életünkön nem látszik meg ez a csoda. Bocsásd meg ezt nekünk, és kérünk, hogy te áld meg a mai istentiszteletünket úgy, hogy hallgatva a te szent ígédet, hozzád imádkozva, néked énekelve, élve az úrvacsora szent jegyeivel, rajtunk is, a mi életünkben is megerősödjön újra a csoda, hogy te szeretsz, hogy te elfogadsz, hogy te életet adsz nekünk, és kinyitod előttünk az örökké valóság kapuját. Kérünk a te szent lelkedért, Atyánk, hogy áldj meg minket, tedd élővé a te igédet, hogy aki ma itt van a te házadban, mindenki úgy mehessen haza, hogy megerősödött, hogy töltekezett a veled való közösségben, és erőt kapott arra, hogy a mindennapokban is úgy éljen, ahogy neked kedves. Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk, hogy hallgass meg minket, és könyörülj a mi erőtelenségünkön, és erősíts minket a te szent jelenléteddel. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és bár ilyenkor ünnep másodnapján nincs külön gyermekisten tisztelet, de látom, hogy több gyermek is eljött a templomba, úgyhogy kérem őket, hogy jöjjenek ide az úrasztalához, hogy ők is részesülhessenek tanításban ezen az Isten tiszteleten. Fogjátok meg egymás kezét. Áldás, békesség! Szeretnék nektek elmondani egy történetet egy misszionáriusról. Tudja valamelyikőtök, hogy kik azok a misszionáriusok? Mi a feladatuk, tessék?
Az, hogy Istenről beszélgessenek az embereknek.
Nagyon jó, hogy Istenről beszélgessenek az embereknek. Istenről beszélnek az embereknek. Nagyon jó. Nagyon sok misszionárius élt már ezen a földön, és most is nagyon sokan vannak, akik Isten örömüzenetét viszik tovább az embereknek, olyanoknak elsősorban a misszionáriusoknak az a feladata, hogy olyanoknak vigyék el Jézusról szóló üzenetet, akik még soha nem hallottak róla. Olvastam egy olyan misszionáriusról, aki egy olyan területre került, egy olyan városban, ahol az embereket nagyon keményen dolgoztatták, szinte rabszolgamunkát végeztek abban a városban az emberek. Szinte rabszolgaként élték az életüket. És jött ez a misszionárius, hogy beszéljen arról, hogy Jézus Krisztus megszabadít, hogy ő a szabadító, ugye azt is jelenti Jézus neve, hogy szabadító. Igen, nem? De az emberek, akik olyan keményen dolgoztak, akik tényleg úgy éltek, mint a rabszolgák, ezt nagyon nehezen tudták elhinni és elfogadni. És beszélt volna ez a misszionárius, mondta volna, de az emberek nem hallgattak rá. Szerintetek mit kellett tegyen ez az ember, hogy az emberek meghallják azt, hogy Jézusban tényleg szabadítót ismerhetünk meg? Hogy lehet segíteni ezeken az embereken, akik ilyen keményen rabszolgaként dolgoznak, és így nem tudják megérteni, hogy milyen szabadságról beszél ez a misszionárius? Van valakinek ötlete, Jutka? Hát Jézusra kellett volna találkozniuk, ez így van. Csak hogy Jézus a földön ugye az alatt a 30 év alatt tartózkodó testben látható módon, amikor ugye megszületett Betlehemben egészen addig, amíg aztán visszament a mennybe, és ez később történt. Akkor hogy lehetne mégis találkozni Jézussal?
Imádságban.
Nagyon jó, de ők még nem tudnak kihez imádkozni. Istenhez kell, nagyon jó Csongor, így van, Istenhez kell imádkozni, de ők sajnos még ezt az Istent nem ismerik. Mit lehet tenni, hogy lehetne segíteni nekik, hogy valamit megértsenek abból, hogy mit jelent Jézus szabadítása?
Megismerteti velük Isten.
Megismerteti velük Isten, de nem is akarják meghallani, mert azt mondják, hogy mi itt keményen dolgozunk nap, mint nap, te meg ide besétálsz közénk, és csak beszélsz nekünk. És erre nem vagyunk kíváncsiak, ezt mondták. Akkor elárulom, hogy mit tett ez a misszionárius. Képzeljétek el, hogy miután látta, hogy hiába próbál velük szót érteni, ők csak dolgoznak keményen, és nem hallják meg, amit mond. Ez mindig az, amit ti mondtatok. De ő gondolta, hogy jobban megérti azt, amiről ti most itt beszéltetek, hogyha beáll közéjük dolgozni. És ő is ugyanazt a munkát végezte nap, mint ezek az emberek, ugyanazt a kemény rabszolgamunkát, ugyanúgy elfáradt, ugyanúgy kimerült a munkától, és az emberek kezdték észrevenni, hogy mi ez az ember, aki nem is ide való közénk, most itt dolgozik keményen velünk. Mit gondoltok, milyen hatása lett ennek, hogy ő meghallgatták, kíváncsiak voltak rá, hogy ki ez, akinek nem kéne itt ilyen keményen dolgozni, és mégis ugyanazt csinálja, amit ők, ugyanolyan lett, mint ők, szinte ő is rabszolgává lett, akkor mit akart vajon mondani? Kicsoda az a Jézus, akiről ő beszél? És mi lett ennek a hatása? Nagyon sokan hitre jutottak pontosan. Azért, mert ez a misszionérius felvállalta azt, hogy olyan legyen, mint az ott lakó emberek, olyan ne váljon, mint akiknek beszélni akar, hogy szót értsen velük. A karácsonynak az a csodálatos üzenete, hogy Isten, aki a mennyben van, és nagyon sok mindent el akar mondani az embereknek, és segíteni akar, szerette volna, hogy az emberek megértsék őt, ne azt mondják, hogy ó, hát te a mennyben vagy, mi meg a földön, úgysem értünk egy szót sem abból, amit mondasz, meg hát könnyű onnan a mennyből mondani dolgokat, de mi itt a földön vagyunk, és itt sokkal nehezebb, és ezért Isten emberré lett. Jézus Krisztus emberként megszületett, ugyanolyan emberként, mint mi, hogy az emberek megértsék Istent. Azért jött Jézus, hogy az emberek megismerjék Istent, meglássák és megértsék az ő szavát. Ahogyan az a misszionárius vállalta a rabszolgamunkát is, hogy az embereknek Isten szeretetéről beszéljen, Jézus Krisztus vállalta, hogy ember legyen, hogy az embereknek Isten szeretetéről beszélhessen. Ennek örvendezhetünk ezen a karácsonyon is, és ezért lehetünk hálásak, hogy Jézus egészen olyan lett, mint mi, ugyanúgy, ahogyan ti pici babaként megszülettetek, és aztán szépen növekedtek, ő is pici babaként megszületett Betlehemben, aztán növekedett, emberré lett, és teljesen hasonló volt hozzánk. Az a különbség, hogy ő soha semmi rosszat nem tett, de segít nekünk is, hogy mi is tudjunk nemet mondani a rosszra. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Jó, akkor most vissza lehet ülni a padba. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 373. dicséret első versét. Ennek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, megírva található János evangéliuma első részének 14. versében, és Máté evangéliuma első részének 23. versében. Az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Íme a szűz fogan méhében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Olvastam Ravasz Zászlónak az egyik prédikációját, erről az igéről, és ő arról beszél ebben az igehirdetésben, hogy az embert nagyon mélyen megragadják, mozgatják olyan vágyak, amiért kész nagyon sok mindent megtenni, hogy ezek a vágyak beteljesednek. Ő azt mondta, hogy az első ilyen vágy, ami nagyon mélyen mozgatja az embert és betölti, az a kenyér utáni vágy. Ezért dolgozik, keményen ezért hajt, mindent megtesz, hogy a kenyeret megkaphassa. Tehát többen ismerik azt a filmet, ami nagyon megragadó volt számomra, Móra Ferenc Ének a búzamezőkről című regényének a feldolgozása, amiben két világháborút túlélő, de már fogságban levő magyar katona küzd az utolsó falat ételért egymással, és ez a küzdelem az ő családjukban is végighúzódik az egész könyv és film folyamán. Tudjuk azt, hogy az emberek mi mindent képesek megtenni azért, hogy legyen kenyerük. Ez nagyon mélyen bennünk élő természetes vágyakozás. Azután a második nagyon fontos vágy az emberben, ami meghatározza az életünket, az a társ utáni vágy, amely szintén nagyon boldoggá és ugyanakkor nagyon boldogtalanná is tudja tenni az embert, de mindannyian tudjuk, hogy igaz az a szó, ami elhangzott már a teremtés hajnalán, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. És amiről ma én elsősorban beszélni szeretnék, az nem a kenyér, nem a társ utáni vágy, hanem az a vágy, amely a mi hitünk szerint minden emberben ugyanúgy benne van, mint ez az előző kettő, és ez pedig az Isten utáni vágy, az Istenre való vágyakozás. Évezredeken át meghatározta az emberek életét ez az imádság, ez a sóhaj, légy velünk, Istenünk, bárcsak velünk lenne az Isten, ne hagyj el minket, Urunk, maradj mindig velünk. Bethlen Gábor, ami hitbeli példaképünk, a református erdélyi fejedelem volt az, akiről feljegyezték az életrajz írói, hogy a halálára készülve, akkor, amikor már semmit sem tudott mondani, szóban nem tudott az emberekkel beszélni, akkor ez az ige volt a számára a vigasztalás, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk, és odaírta még egy papírra, így utolsó üzenetképpen, senki nincsen bizonyára, senki nincsen ellenünk. Nagyon meghatározó vágy az emberek számára, akár már hisznek Istenben, akár csak keressik az Istent, vagy vágynak rá, vagy talán még nem is fogalmazták meg teljesen, az Isten utáni vágyakozás. És ugyanakkor az örök kísértés az ember számára az, hogy már nem arra vágyik, hogy legyen velünk az Isten, hanem ami szintén a kezdeteknél elhangzó kísértés volt, az megragadja az ember figyelmét, olyanok lesznek, mint az Isten. Óriási kísértés, amely szintén végig kísérte az emberiség történelmét, hogy nem arra vágyunk, hogy velünk legyen az élő Isten, hanem arra, hogy mi olyanok legyünk, mint az Isten. És tudjuk azt, hogy azokban a korszakokban, vagy azokban a történelmi pillanatokban, azoknak az embereknek az életében, akik olyanok akartak lenni, mint az Isten, nagyon sok nyomorúság, nagyon sok fájdalom, nagyon sok tragédia járt ennek a kísértésnek a nyomában, és tudjuk azt, hogy a legnagyobb embertelenség éppen akkor jelenti az embert, hogyha olyan akar lenni, mint az Isten. Karácsonynak a csodálatos üzenete a hallgatott igék alapján is, hogy az Isten olyan lett, mint az ember. Az Isten emberré lett. Az ige testté lett. Milyen csodálatos és rendkívüli üzenet ez a számunkra. Hiszen sokszor a nyomorúságunkban csak vágy van a szívünkben, meg egy sóhaj, hogy ó, bár velünk lenne az Isten, egész más lenne az életünk. Vagy a kísértés ugye azt ígéri, hogy olyanok lesztek, mint az Isten, és aztán az ember rádöbbenhet, hogy ilyenkor van a legtávolabb az élő Istentől. És éppen ezért Isten elkészítette azt a csodálatos lehetőséget, hogy megélhessük mindannyian, hogy nem a messzességbe, nem a tőlünk lehető legtávolabb van az Isten, aki után csak hiába valóan sóhajtozunk és epekedünk, hanem egészen közel itt van velünk. Velünk van az Isten. Híres, neves teológusai az egyház történelemnek Barth és Bonhoeffer, Karl Barth és Dietrich Bonhoeffer, az ő két mondatukat szeretném idézni. Barth ezt mondta: Isten emberré lett, hogy az ember Isten gyermeke legyen. Bonhoeffer pedig így fogalmazott: Isten emberré lett, hogy az ember ember legyen. A lehetőségünk arra, hogy igazán emberként éljünk, a lehetőségünk arra, hogy Isten gyermekeként éljünk, az karácsonykor megtörtént, hiszen Isten emberré lett. Ez nagyon nagy biztatás a mi számunkra, és ugyanakkor a legnagyobb kérdése a karácsonynak. Hogyan öltheti magára Isten az emberi testet? Hogyan lehetséges az, hogy az örökkévaló Isten a gyarló, halandó emberi életet felveszi? Hogyan lehetséges, hogy az, akinek végtelen hatalma van, lemond erről a végtelen hatalmáról, és felvállalja, hogy a véges emberi létben jön el közénk. Babits Mihály ezt az egyik szép versében, a Karácsonyi Ének című versében nagyon szépen fogalmazza meg ezt a kérdést. Becsesnek láttad-e földi test koldus ruháját, hogy fölvetted ezt, s nem vélted rossznak az ott életet te, kiről zengjük, hogy megszületett? Valóban óriási titok, óriási csoda az, hogy Isten felvette az emberi testet, hogy emberré lett. És ez titok és csoda ami számunkra, ugyanakkor nagyon nagy botrány volt abban a korban, akár az Ószövetségen alapuló zsidó gondolkodásnak, akár a görög filozófusok tanításán nevelkedett görög gondolkodásnak. Hiszen mindegyikben nagyon fontos volt az ige, a logosz, nagyon fontos volt mindkét kultúrában és gondolkodásban, és éppen ezért volt nagyon döbbenetes ez a mondat az ő számukra. Hiszen tudjuk azt, hogy Izrael népe számára a kimondott szónak nagyon nagy ereje van. Olyan nagy ereje van, hogy amikor Izsák megáldja Ézsau helyett Jákobot, akkor már nem tudja visszavonni ezt az áldást. Olyan nagy ereje van, hogy azt mondja Ézsaiás próféta, hogy Isten igéje nem tér vissza soha üresen hozzá, ahogyan megöntözi az eső a földet és termővé teszi, ugyanúgy Isten igéje is eléri a célját, és megvalósítja, beteljesíti az Isten akaratát. Nem csak az emberi szónak volt tehát óriási értéke abban az időben, hanem különösen nagy értéke volt az isteni szónak, Isten szavának, hiszen Isten szavára jött létre a világ, Isten szavára gyógyultak a sebek, Isten szavára változtak meg emberi életek. Isten szava életet, erőt, békességet, útmutatást hozott az ember számára. A görög gondolkodásban pedig az Isten, ez a szózat, a logosz volt az, amely utat mutat, amely rendezi az ember életét, vagy akár az egész világot rendező és igazgató elv volt az, ez a logosz, ez a szó. De ahogyan az Izrael népének a gondolkodásában óriási botrány volt az, hogy az Isten testé lett, az Isten igéje testé lett, hogy Isten fiaként beszéltek Jézus Krisztusról, ez felfoghatatlan, érthetetlen volt a számukra, hiszen bár az emberi szavakat is nagyon tisztelték, az isteni szót is tisztelték, de ezt nem tudták elfogadni, hogy egy emberben, a názáreti Jézusban magát, az Istent látják. Azt Isten káromásnak tekintették, úgyhogy tudjuk az evangéliumnak a tanúbizonyságát, hogy ez egészen odáig vezetett, hogy Jézust elvetették és a keresztre küldték. A görög gondolkodás szerint pedig egyáltalán nem fért bele a gondolkodásba az, hogy ez a lélek, ez az eszme, ami irányítja az életet, ez a testet felvegye, vagy testé legyen. Augustinusról, Szent Ágostonról tudjuk, hogy nagyon művelt volt, nagyon sokat olvasott, és ő írja, hogy ő átolvasta az összes görög filozófiai tanítást, az összes gondolatot, de sehol semmi olyat nem olvasott, hogy a logosz testé válhatna, vagy valamikor is testé vált, testé lett volna. Ez épp úgy botrány volt az ő számukra, hiszen számukra a test az nagyon negatív, nagyon rossz volt, minden bűnös, gyarróság, gyengesség jellemezte a testet. És éppen ezért ilyen különleges és csodálatos az, hogy a mindenható Isten magára vette ezt az emberi testet. Mi is nagyon sokszor hajlamosak vagyunk ennek a görög gondolatnak a hatására azt gondolni, hogy az emberi testhez kötődik minden bűn, minden kísértés, minden gyarróság és minden nyomorúság. És amikor a Biblia erről beszél, hogy az ige testé lett, akkor ebben a testben benne van nem csak az embernek a nyomorúsága és az anyagias gondolkodása, hanem benne van az egész ember, a teste, a lelke, az ember szelleme, ez mind benne van ebben a testben. És milyen csodálatos az, hogy Jézus Krisztus felvette ezt a testet, hogy emberré lett egészen. És nem tekintette az emberi testet ilyen gyarló, bűnös, méltatlannak, hogy azt mondja, hogy ó, nekem semmi közöm nem lehet ehhez az emberi testhez, hanem valóságosan emberré lett akkor, amikor megszületett Betlehemben. Eljött Jézus a legnagyobb emberi mélységbe is azért, hogy megkeressen és megtaláljon minket, és megmutassa, hogy a legnagyobb mélységből is fel tud emelni. Lehajolt létünknek a legmélyebb rétegeibe, hogy ott rendet tegyen, hogy megmutassa, hogy nincs reménytelen eset a számára. Magára vettem emberi testünket, hogy megmutassa, lehet Isten félő életet élni, lehet ellenállni a kísértésnek. Isten emberré lett, és az, hogy ő emberré lett, az a legnagyobb titok. Hiszen az örök Isten, az örökkévaló Isten vállalta a mulandóságot azért, hogy megnyissa előttünk az örökkévalóság kapuját. Mindenható Isten vállalta a szenvedést, vállalta a halált azért, hogy a mi számunkra megmutassa, hogy van élet, hogy van bűnbocsánat, hogy van kegyelem. Jézus Krisztus az ő életével, az ő szavaival, az ő életünk hozott áldozatával megmutatta azt, hogy van olyan élet, amelyben igazán emberként élhetünk, van olyan élet, amelyben megtapasztalhatjuk az életünk értelmét, az életünk célját. Jézus Krisztusban az a hatalmas szakadék, amely az örökkévaló Isten, a mennyország és a földi mulandó ember és a földi élet között volt, azt a szakadékot áthidalta azzal, hogy eljött erre a földre. Azért, hogy eloszassa az életünkből a kétségek árnyát, a kétségbeesés árnyát, a halálfélelmünket, azért, hogy megmutassa, hogy világosság van, hogy meglátogatott minket a felkelő nap a magasságból, hogy a halál árnyékában élő emberek számára felragyoghasson a világosság. Egy hívő ember idős korában úgy fogalmazta meg, hogy mit jelentett számára az, hogy Jézus Krisztus testé lett, és hogy Jézus Krisztus az ő szívében is megszületett, így beszélt róla. Mikor megismertem Jézust, olyan élményem volt, mint mikor a rémisztő éjszaka után ragyogó napkelte következik. Mindent betöltött a fény, elűzte a bennem és körülöttem sűrűsödő árnyakat. Nagyon sokszor ezt tapasztaljuk, hogy bennünk, körülöttünk nagyon sok árny, nagyon sok sűrű homály van, de Jézus karácsonykor eljött, hogy a világ világossága ragyogjon a mi életünkre, és utat mutasson a mi számunkra. És ez teljesen valóságos. Ahogyan valóságos az a kenyér, amely oltja az éhségünket, ahogyan valóságosan hálát adhatunk azokért az emberekért, akik társként vannak mellettünk, akik az ő szeretetükkel közelednek felénk, ugyanolyan valóságos az, hogy Jézus Krisztus eljött erre a földre, hogy beteljesítse a legnagyobb éhségünket, vágyunkat, az ő utána való vágyakozásunkat. Idéztem, mert Augustinus, aki így fogalmazott, nyugtalan a mi szívünk mindaddig, amíg te benned meg nem nyugszik. A karácsony evangéliuma, a karácsony csodája, hogy megnyugodhat a mi szívünk, hiszen a mennyből lejött a földre az Isten, hogy minket magához emeljen a mennybe, és megmutassa nekünk, hogy az ő szava, az ő igéje élet, erő, áldás, kegyelem, vigasztalás. Hogy ki ábrázolódhassék a mi életünkben, a hívő ember életében is, hogy aki befogadja Jézust, annak hatalmat ad arra, hogy Isten gyermekévé legyen. Itt a csodálatos lehetőség, amelyben újra megerősödhetünk ezen az ünnepen, hogy nem hiába vágyunk az Isten után, nem hiába való a mi imádságunk, hogy legyen velünk az Isten, mert ő az ő ígérete szerint velünk van. Adi Endre egyik verséből idéznék csak két sort. Az Istenhez gyönge szódat emeled, te veled lesz, akkor az Isten. Mi lehetőségünk, hogy kérjük, hívjuk az Istent az életünkbe, hogy megtapasztaljuk, hogy velünk van az Isten. És nagyon nagy üzenete ennek a csodának a számunkra, hogyha Isten nem vetette meg a gyarró emberi testet, hanem felvette azt, és emberré lett, hogy így kimutassa azt a szeretetet, amelyel felénk fordul. Nagyon fontos, hogy mi se vessük meg az embereket, mi se vessük meg ezt az emberiséget, hanem tudjunk ezzel a szeretettel, ezzel a szolidaritással mellé állni az embereknek. A református, evangélikus, római katolikus egyháznak 2009 karácsonyán a közös karácsonyi üzenetéből szeretnék most idézni. A karácsony a remény üzenete, velünk az Isten, aki Krisztus eljövetelével teljes szolidaritást vállalt az emberiséggel. Krisztus születésének ünnepén hálát adunk a mindenható Istennek, mert a megtestesülés titkában teljes szolidaritást vállalt az emberiséggel. Magára vette minden gyengeségünket, hogy megváltson minket, felragyogtassa Isten dicsőségét, és meghozza az embereknek az igazi békét. A karácsony a remény üzenete, velünk az Isten. Ő nem hagy el, mindig, minden helyzetben fordulhatunk hozzá, mert érdeklik örömeink és gondjaink egyaránt. Ő nem ment el részvét nélkül, semmiféle szükség mellett, az ő példája és segítsége legyen a mi erőforrásunk. Isten megérkezett az emberhez, Isten itt van, velünk van, az örömben és a bánatban, egészségben, betegségben, életben, halálban, az úrvacsora szent jegyeiben, hogy legyen mindannyiunk közös hitvallása ezen az ünnepen, velünk az Isten. Amen. Az úrvacsorára készülve énekeljük a 294. dicséret első versét. Szerette Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. A legbővebben Elink adja ezt Pál apostol, a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a 23. verssel kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, am az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek a megtartó szeretetéért, és valljuk meg bűneinket imádságban. Mennyei Atyánk, fájlaljuk a bűn rontását, amely halált, betegséget, háborút, gyűlölséget, tisztátalanságot és szenvedést hozott-e világra és a mi életünkbe. Fájlaljuk gyülekezeteink erőtelenségét az evangélium hirdetésében, a betegek gyógyításában, a mi kicsinhitűségünk, engedetlenségünk és hűtlenségünk miatt van ez. Fájlaljuk egyen-egyenként életünk tisztátalanságát és színed előtt megalázva magunkat, mondjuk el bűnvaló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallás tételünk után a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy ez szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek, a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát, melyet megállt a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért minnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz, alázatos szívvel és szép rendel, énekelje közben a gyülekezet a 436. dicséretet, majd a 316. dicséretet.
Thank you. Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát, így éltek vele az első keresztények, az apostolok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most így élhetünk vele mi is. Mielőtt ki a maga hajlékába térne, hagy kérjem és intsem, hogy magában az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegye, hanem viselkedjék keresztényi rendeltetéséhez méltóan. Most pedig meghajtjuk a fejünket hálaadással, és emeljük fel szívünket az Úrhoz. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük néked mai alkalmat is, köszönjük néked úrvacsora nagy lehetőségét, és köszönjük azt, hogy újra megtisztulhattunk, újra kezdhetünk előről, újra folytathatunk, és mindazt, amit hordanunk kell, hordunk. Mindezt, amit le kell tennünk, azt most letehettük. Kérjük a te kegyelmet, szent lelked, bölcsességét, hogy jól tudjuk igazítani a mi életünket és szeretteinkét egyaránt. Kérünk, hogy a karácsonyban megtapasztalt kegyelmet, szeretetet magunkkal vihessük és megélhessük a mindennapokban. Köszönjük, hogy voltak ilyen és lesznek ilyen kiemelt napok az életünkben, hiszen annyi minden van, ami lenyom, ami szürkít, és azt sugallja, hogy semmi nem változik, semmi nem történik. Köszönjük, hogy minden megtörtént, ami üdvösségünket szolgálja. A testélet ige itt van közöttünk, élhetünk vele és általa. Így kérünk téged a reán következendő napokra, a pihenésre, annak állítatára, békességére, és egy békességes számadásra, amellyel a mögöttünk lévő esztendőre visszatekintünk, olyan elhatározásokra, amelyek nem a pillanatnak a művei, hanem csendes belső érésnek a következménye, hogy meg tudjunk újulni, hogy valami egészen újat is tudjunk kezdeni. Áldj meg bennünket, légy velünk, őrizd meg szeretteinket, elédbe visszük a megszomorodottakat, azokat, akiknek nehéz napjaik voltak és lesznek az ünnepekben, azoknak, akik nehéz terheket hordoznak, akár lelki, akár testi terheket, betegségeket, gyógyíts meg őket, légy mindnyájunkkal, áldj meg bennünket, könyörgünk a mi egyházunkért, könyörgünk a mi népünkért is, könyörülj rajtunk mindnyájunkon, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot eképpen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és röviden hirdetem azt, hogy ami reán következik, holnap vasárnap van, tehát így bőven kijut az ünnepekből, és ebben a vasárnapi Isten tiszteletben egyrészt közöttünk fog szolgálni Topolánszky Ákos, és a Juhász Hunor Domokos keresztelője is holnap lesz, ugye Katikánknak a gyermeke, megkereszteljük. Hirdetem az évzáró Isten tiszteletet, szokásos este 6 órát, és az január 1-jei újévi Isten tiszteletet. Hirdetem azt is, hogy nem pihenünk, nagyon bizonyos értelemben lelkileg nem eresztünk le. Január 2-án este 6-kor szintén zsoltáros úrvacsorai előkészítő Isten tisztelet, és tekinthetjük ezt évnyitó, hát vesperának is. És 3-án pedig ugye megterítetik az úrasztala és a normális, idézőjelben, tehát normális vasárnapi Isten tisztelet lesz. És átadom a szót akkor a gondnok úrnak. Ne felejtsd el a naptárt mondani.
Kedves testvérek, ahogy lenni szokott, a foci csak azért maradt abba, mert ha valakinek itt a mobiljával gond van, jó. Tehát azért maradt abba a foci, mert bezárt az iskola, de január 6-ával kinyit az iskola, és akkor lehet menni a gyülekezeti focira, a sós borászati szakközébe. Vannak többen is, akik ebben aktívak, tehát kérem, aki esetleg szívesen bekapcsolódik ebbe a csapatba, az jelentkezzen. Szokás szerint január elején, január 10-én lesz a gyászolók istentisztelete. Hívjuk, várjuk azokat, akiknek az elmúlt év folyamán volt gyászuk, vagy pedig erre emlékeznek ebben az időszakban. Továbbra is hirdetjük az adakozást a templom előtérbe felavatott Calvin domborműre. November 30-án volt még körülbelül 100 000 forint hiányunk. A jövő évi családos gyülekezeti táborunk, ha minden jól megy, akkor 2010. július utolsó hetében lesz. Tamás, egy pár szót akkor kérlek, hogy mondja erről.
Áldás békesség! Egy gyülekezeti hetet szervezünk Debrecenbe, Debrecen mellé a Vekító partjára, a Dorcas kempingbe, ahová szeretettel várjuk a gyülekezetnek minden tagját, az egész piciktől idősekig, és hát egy hetet szeretnénk együtt eltölteni a gyülekezettel, ahol lenne nyilván lelki elmélyülés, és a közösségnek együtt örülhetnénk. Szólopok szinten még vannak ott a perselyek mögött, és kérem, hogy mindenki vigyen, akit érdekel ez a program. Nálam is Violánál lehet jelentkezni, és bármilyen kérdésem, akkor lehet hozzánk fordulni. Köszönöm szépen.
Tehát akkor a jövő évi program tervezésbe kérjük, hogy ezt tegyék be a testvérek. Szintén jó hír, hogy megjelent karácsonyi hírlevelünk, és ezen kívül a 2010-es gyülekezeti naptárunk is. Minden család kap ajándékba egy naptárat, úgyhogy kérem, hogy kifele menet, ki vigyen egyet magával, és ha még egyet szeretné, akkor pedig az 200 forint ellenében lehet a iratterjesztésbe, kell leróni a díjat. Az iratterjesztésbe továbbra is mindenféle érdekes dolgok kaphatók, különös tekintettel a bibliaolvasó kalauzra, a gyülekezet történetre, illetve a gyermektanításokra, amik megjelentek lelkészünk tanításai, ami persze nem csak a gyerekeknek szólnak, de a felnőtteknek is. És én külön szeretném ajánlani ezt a dicsőítő CD-t, ami több száz éves ír énekeknek a ír nyelvű, angol nyelvű és magyar nyelvű fordítását tartalmazza. Nagyon jó még esetleg, ha valaki még készül rokonokhoz, egy jó karácsonyi ajándék ez is. És ne felejtsük el, hogy a választói névjegyzéknek a november 30-i könyvelési állapot szerinti változata a pénztárosi asztalnál megtalálható. Kérem a testvéreket, hogy nézzék meg, hogy szerepelnek-e benne. Ugye ennek négy feltétele van. Konfirmált lehet a választói névjegyzék tagja az, aki rendszeresen részt vesz az istentiszteleten, és aki rendszeresen él a durvacsorával, illetve aki anyagilag támogatja az egyházközségnek az életét, és ezt csak a könyvelt befizetések alapján tudjuk elvégezni. Tehát aki az elmúlt két évben befizetett valamilyen összeget, az szerepel ezen a listán. Tehát kérem, hogy ezt ellenőrizzük és javítsuk ki. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, és akkor keressük ki a 329. énekünket, és énekeljük. Itt állok jászolott felett. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon békességet néked. Amen. Áldás, békesség mindenkinek áldott ünnepét.